2022-ben jelentkeztek először egy tüntetéssel, aztán 2023. novemberében a második tanárballagáson mutatkozott be az újjáalakult Küldetés Keresztény Pedagógusok Szövetsége. Ez a hívő pedagógusokat képviselő szakszervezet vagy szövetség 1994-ben alakult, és most a közoktatás helyzete miatt új életre galvanizálták. Vendégünk a szervezet, a szövetség alelnöke, Mikesi András, aki egy rendi gimnáziumnak az igazgató helyettese és tanára. Nagyon hálás vagyok, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Ön szerint melyik iskolában tanító pedagógusnak van nagyobb bátorságra szüksége ahhoz, hogy a nyilvánosság elé álljon, és akár kritikai megjegyzéseket megfogalmazzon a közoktatással kapcsolatban, egy egyházi vagy egy állami iskolában tanító pedagógusnak kell bátrabbnak lennie?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sok rétege van. De először is nem a bátorság felől fognám meg ezt a dolgot, hanem pedagógusként nagyon gyakran benne vagyunk egy ilyen mókuskerékbe, a saját dolgainkat látjuk, azzal foglalkozunk, és amíg nem ér valami olyan impulzus, hogy nem tudom a munkámat tisztességesen végezni, addig csinálom, nem nézek ki a magam kis
osztályterméből.
Osztályterméből, pontosan így van. És amikor meg ez megtörténik, akkor is ott van az, hogy nagyon sok terhet, a fát lehet a hátukon hasogatni, és nagyon sok impulzus kell ahhoz, hogy egy pedagógus megnyilvánuljon. Most ez bátorság kell, vagy nem bátorság? Inkább azt mondom, hogy ebből a megszokásból való, vagy ebből a mi mindent elviselünk, ebből való kizökkenés, ami egy ilyen kulcs.
Független attól, hogy állami vagy egyháziskolában tanít az ember?
Szerintem igen, de az egyháziskoláknak azért egy speciális szerepük van, és akkor itt egyből én bele is piszkálnék
Csapjunk ebbe a
kérdésbe. Mert nincsen, hogy egyház, és ahogy az egyház mind fenntartó, különböző felekezethez köthető fenntartók vannak. Ugye mondjuk az evangélikusoknál sem csak az evangélikus egyháza fenntartó, azon belül is lehet egyházközség. A reformátusoknál különböző egyházközségek vannak. A katolikusoknál is a különféle püspökségek vagy egyházmegyék fenntartók, de vannak a rendi fenntartók, a klasszikus tanítórendek, piaristák, ciszterciek, de akár a premontreiek, bencések, ferencesek, angol kisasszonyok. Tehát, hogy ezek mind autonóm fenntartók, más a finanszírozásuk, más egy picit a működésük, mint a világi iskoláknak, tehát az állami fenntartású iskoláknak, de minden egyes fenntartó más. Belül más klíma van.
Hát ezt egy állami iskolában tanító pedagógus már nem mondhatja el nagyon magáról.
Ebben nagyon jártas nem vagyok, de feltételezem, hogy ott is egyébként a különböző tankerületekben más-más, nem teljesen ugyanolyan. Tehát szerintem nagyon sok függ, hogy ki az, aki éppen fenntartói, munkáltatói pozícióban van. Tehát elmondhatom, hogy abban a rendi iskolában, ahol én oktatok, egy nagyon nagy bátorságra nincs szükség ahhoz, hogy most nem csak az, hogy kritikát fogalmazzak meg, hanem véleményt fogalmazzak meg a közoktatás helyzetével kapcsolatban. De el tudom képzelni, hogy van olyan fenntartó, vagy valamilyen felekezethez tartozó fenntartó, ahol azért ennél szigorúbban fogják a gyeplőt, hogy így fogalmazzak.
Egyébként hogy áll most az egyházi iskolák munkaerő helyzete? Ott is előfordul, amit állami iskolákról olvasunk, hogy a angolt a matek tanár tanítja, és a magyar tanár a fizikát. Mondjuk ez főleg azért általános iskolákban, és főleg Pesten, illetve Pest megyében jellemző. Vagy pedig az egyházi iskolákat nem sújtja annyira a munkaerőhiány?
Hát megcsapott a szele. Megcsapott a szeleminket, és megint csak ugye nagyon sok iskoláról beszélünk, nincs mindegyikre rálátásom, de az biztos, hogy intézményvezető helyettesként azt megtapasztaljuk, hogy hú, ha valaki elmegy, hogyan fogjuk pótolni. Tehát, hogy ez nagyon benn van. Nekünk szerencsére eddig sikerült ezeket a helyzeteket megoldani. Azért hadd mondjak ide is két dolgot. Ugye most lesznek majd a középiskolai felvételik, 6-8-4 évfolyamosoknak, köztük egyházi iskolába is ismerősöknek, barátoknak mennek a gyermekei, vagy próbálnak jelentkezni, és az igazgatói tájékoztatóknak az egyik első mondata, hogy nálunk a szakórákat szaktanárok tanítják. Illetve nekünk is voltak nyílt óráink, mi nem gondoltuk, hogy hát mondjuk ezt így a zászlóra kéne tűzni egy iskolának.
Ennek már információ értéke van.
De a szülők egyik első kérdése az az, hogy önök hogyan állnak. Tehát nem arról, hogy egyébként milyen tagozat, persze ezek is szóba kerültek, hanem az egyik első kérdés, egyébként önöknél van tanár. És szerintem ez már önmagában mutatja azt, hogy azért ez komoly problémát jelent. Ez feszítőleg hat, vagy szorítólag hat.
De ez vajon miért van? Mindig hangsúlyozzák, hogy ugyanolyan bérskála alapján fizetik önöket is, mint a világi iskola, az állami iskolákban tanítókat, akkor miért nincs ott tanárhiány?
Nem azt mondtam, hogy nincs.
Hanem az, az végén azért kapnak decens borítékokat, milliós
utalmakkal? Nem. Megint csak nem tudok az összes fenntartóról beszélni, de alapvetően nagyon nagy különbség a fizetésekben nincsen. El tudom képzelni, hogy bizonyos helyeken vannak olyan kafetériák, juttatások, esetleg jutalmak, de itt nem nagy összegekről beszélek, ezek inkább szimbolikusak. Tehát jelentős fizetésbeli különbség az egyházi fenntartású iskolákban tanítóak és az állami fenntartó nincsen. És mi az, ami mégis különbség? Nálunk azért nincsen jelenleg munkaerőhiány, mert nagyon gyakran, ha megüresedik egy pozíció, akkor mondjuk egy keresztény pedagógus, aki évekig, akár évtizedekig mondjuk egy állami iskolában, ő azt mondja, hogy jó, nekem abból elegem van, ami ott van, de nem szeretném a pályát ott hagyni, adok még egy esélyt, eljövök egy egyháziskolához. Az elmúlt években hozzunk több ilyen kolléga is érkezett, akik egyébként tapasztaltak, szuperek voltak, nem biztos, hogy ott hagyták volna azt az iskolát, ahol éveket tanítottak, de a kialakult ilyen, hát mégis mérgező munkahelyi környezetnek lehet nevezni, ami sok helyen kialakult, vagy ezt tapaszt, vagy ilyen hírek futnak be hozzánk, és akkor nekünk talán abban nagyobb a mozgásterünk, hogy egy jobb környezetet ki tudunk alakítani. Nagyobb az autonómiánk, mozgásterünk, rugalmasabbak vagyunk, jobban tudunk a munkavállalói igényekre reagálni. Ehhez az is hozzátartozik, bocsánat, hogy nálunk a munkáltató az igazgató. Míg az elmúlt években ugye a munkáltató az kikerült az intézményből egy tankerületi központba, és az igazgatónak ilyen módon kisebb mozgástere van, nem tud annyira reagálni, még akkor is, ha egy új igazgatóról van szó, kevésbé tud reagálni a munkavállaló igényekre.
És az önök vagy az egyházi iskolák tantestületének van véleményezési, netán egyetértési joga az igazgató kinevezésével, vagy ez teljes mértékben a fenntartótól függ, hogy ki vezet egy egyházi iskolát?
Fenntartói kinevezésről van
tehát
szó.
Tehát nincs egyetértési joga a tantestületnek?
Megint csak a saját gyakorlatról tudok beszélni. Nálunk elképzelhetetlen. Tehát például én igazgató helyettesként, amikor hát most pályáztam, én elképzelhetetlennek tartottam, hogy mondjuk elvállaljak egy olyan pozíciót úgy, hogy mondjuk a tantestületnek a túlnyomó többsége engem nem lát alkalmasnak a feladatnak. Tehát szerintem ez bizony.
Hát ez ön,
de ez én, de az igazgatónk ugyanilyen módon jár el, és az általam ismert nagyon sok egyházi fenntartású intézménybe azért ez a fajta szakmaiság, mert végül is ez egy szakmai hozzáállás, ez jobban jelen van. De nem feltétlenül köti egyébként a fenntartó.
De a karrier ambíciói az egyháziskolákban tanítóknak is vannak. Szeretnének előbbre lépni, szeretnének több pénzt keresni. Netán vannak nagyívű gondolataik egy ideális iskoláról, és azt hatalmi pozícióból lehet megvalósítani.
Ez egy nagyon szépen ható gondolat, és megint csak el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akinek hatalmas karrierambícióik vannak. El tudom képzelni. Én inkább azt látom, hogy casting van engem. Több helyre mondták, hogy nem akarsz hozzánk jönni, és amikor belegondolok, hogy ez milyen felelősség, milyen kevés anyagi megbecsültség, nem csak anyagi megbecsültség, hanem ez egy igazgatónak szerintem nem áll rendelkezésére az a menedzsment, amivel egyébként egy komolyan vehető, tehát egy dinamikus intézményt létre tudjon hozni, vagy befolyásolni tudjon, ezért, hogyha meg akarja valósítani úgymond az álmait, akkor annyi időt kell ebbe beleraknia, ami a család rovására megy, mentális egészség rovására megy. Tehát én ezt úgy látom, hogy ez inkább egy olyan pro bono feladat, ha mondjuk én egy ilyen feladatba belevágnám a fejszémet, egy olyan pro bono feladat, ami a kiégésre vezető egyenes út. És hogyha valakinek van egyébként egy megfelelő kiegyensúlyozottság, és jól tudja ezeket kezelni, akkor ez egy szuper dolog.
Elvezzünk egy kicsit akkor a közélet felé. Amikor önök pár éve új életre galvanizálták ezt a 94-es keresztény pedagógusok szövetségét, akkor a Válasz Online-nak megfogalmazták a céljaikat, három irányban akarnak üzeneteket küldeni, hatni, a pedagógusok, a társadalom és az oktatás irányítás felé egy általánosabb szinten. Szeretném, ha ezekbe mélyebben is belemennénk. Az első céljuk, mondták tavaly ősszel a Válasz Online-nak, egy olyan közösség felépítése, ez a pedagógusok célcsoport, amely támaszt nyújthat a még pályán maradó pedagógusoknak. Idézem önöket, most nem írtam ide föl, hogy melyikőjük mondta ezt. Tavaly őszi idézet, tavaly ilyenkor volt egy buzgalom sok mindenkiben. Úgy éreztük, a helyzet már annyira rossz, hogy itt változásnak kell bekövetkeznie, ezért demonstrációt ért. Egyfajta vibrálás volt a tantestületekben. Ehhez képest most fásultság, belefáradás, lemondás van. Utaltak vissza novemberben 2022-re, az első fellépésük idejére. Miért nem sikerült ön szerint? Miért volt még még tavaly ősszel is fásultság, lemondás, belefáradás? Vagy nem még, hanem akkor?
Hát szerintem ez egy természetes folyamat volt. Tehát egyrészt ezeket a hát, tiltakozási hullámokat, de nevezhetjük, hogy jelzéseknek, hogy itt mi csináljuk a dolgokat, amire ugye visszautalok az interjú elején. Mi csináljuk a dolgokat, hú, valami nem stimmel, kidugjuk a fejünket, hogy baj van. Tehát ezt nevezzük mondjuk jelzésnek. Azért ezt nem lehet a végtelenség csinálni. Én is azt éreztem, hogy több ilyen helyi, hát mi azért ez nem nagyon radikálisak, de több ilyen helyi sztrájk, megmozdulás, jelzés, tüntetésen vettünk részt, és amikor az a tapasztalat, hogy jó, mi már jeleztünk, és akihez ezt a jelzést el akartuk juttatni, ahhoz eljuttattunk. Tudnak róla többnyire a szülők, tudnak róla a fenntartók, tud róla az oktatás irányítás, és hogyha nem történik változás, mi más tehetnénk? És mondjuk, hogyha ez, hozzáadjuk, hogy ez egy éven keresztül zajlik, történik, akkor ez szerint természetes, hogy...
De most is interjút adta, tehát még nem mondott le róla, hogy sikerüljön egy kicsit a társadalmat életre.
Becsületbeli ügy, és azért nevezhetjük ezt a két évet mondjuk a közoktatás egyfajta krízisének. Szerintem ez egy sokkal régebb óta kezdődő krízis, ami miatt ez különleges, az, hogy szerintem elérte a, fogalmazunk így, az elitet nevelő iskolákat is ez a krízis. És ezért csaphatott át ez egy olyan, hát most már egy értelmiséget, a sajtót is elkezdte érdekelni, stb. De egyébként ez a folyamat sokkal régebb óta kezdődött, csak kutya nem foglalkozott vele. Példát mondjak, mondjuk van egy 10 emeletes házunk, a Szmötyi már ott van régóta, elkezdett emelkedni, és aki a 8.-9. emeleten van, az most kezdte észrevenni, hogy egyébként ez a Szmötyi jön fölfele. Mi az, amit ezzel akarok mondani? Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy ez olyan értelemben ez az elmúlt két év krízis volt, hogy gyakorlatilag már eljutott mindenkihez, hogy itt probléma van. Tehát senki nem dicsérte az oktatási rendszer. Szerintem ez lehetőséget is ad egyébként a benne dolgozóknak arra, hogy most gondoljuk át, hogy egy ilyen helyzet kialakulhatott, abban nekem, mint pedagógusnak milyen szerepem van. Nyilván megvan az oktatási irányításnak ebbe a szerepe, vagy a felelőssége. Még azt is mondhatjuk ilyen filozófikusan, hogy a társadalomnak is, úgymond a szülőknek is megvan a felelőssége.
Nem ebben. Is kicsit.
És hát nyilvánvalóan a pedagógusoknak is valamilyen fajta szerepe van. Most én egy ilyen jobboldali keresztény háttérből jöttem, úgy nőttem föl, tehát nekem fel sem merült, hogy a szakmám megkezdése szakszervezethez csatlakozzak. Tehát ez ilyen,
mert az olyan balos dolog.
Hát az olyan nagyon balos dolog. Tehát nem is gondolkodtam rajta. És mégis ez a krízis, ez elhozta bennem azt, hogy elgondolom, mi az én felelősségem. És az egyik konklúzió, amire jutottam, az az, hogy igenis szükség van olyan szervezetekre, most ezek lehet szakszervezetek, tehát pedagógusok érdekképviseleti, de akár szakmai szervezetei, ami megszervezi, egy kicsit önszervezi, hálózatosítja a pedagógus társadalmat. Tehát egy picit ez a hálózat megvan, akkor érzékenyebben tudunk reagálni a problémákra, és akár jelezni, hogyha jól megvan szervezve ez a társadalom, akkor esetleg tárgyalni. És akkor ebből jött az, hogy akkor én ebbe szerepet szeretnék vállalni, mert hogyha ezt fölismertem, akkor felelőtlenség nem ennek megfelelően.
Igen, de hát végelményben az idézet, amit mondtam, az arról szólt, hogy tavaly ősszel úgy látták, hogy mintha mégiscsak fásultság lenne, tehát mintha nem sikerült volna megmozdítani kellőképpen a tanártársadalmat. Hány településen vannak jelen, hány iskolában vannak jelen, vannak-e ilyen számaik, vagy ezt ne firtassam. Szakszervezetek se szeretik, meg a pártok se szeretik, ha megkérdezik tőlük, hogy hányan vannak.
Látni kell, hogy ez néhány hónapja történt az, hogy be lett jegyezve ez a névváltoztatás, alapszabálymódosítás, van egy honlapunk, www.küldetés.com. Hát ilyen 100 plusz tagunk van, 120 környéki tagunk van, közel 20 intézményhez. 20
de érzi ezt a belefáradást a tanárok részéről? Már hát a keresztény tanárok részéről?
Abszolút. Minek csináljátok ezt? De ebben szerintem benne van az, hogy azonnali megoldásokat akarunk. Hogy ha én most belépek, akkor holnap után minden jó lesz. Az úgy nem jó. Az én gondolkodásom az, hogy létre kell hozni egy ilyen szervezet. Nem csak ezt, tehát hogy én most egyébként az összes szakszervezet, pedagógus szervezet ért is beszélek, hogyha ezt még pedagógusok hallgatják, és fontos számukra a közoktatásnak az ügye, akkor keressenek egy olyan szervezetet, közösséget, amivel egyet tudnak érteni, nem kell 100%-os, és lépjenek be, és legyenek aktív tagjai. És ez nem azt mondja, hogy holnap után változás lesz, hanem az, hogy ha ezek a mozgolódások elkezdődnek, akkor lehet, hogy egy következő ilyen krízis helyzet kisebb valószínűséggel fog megtörténni.
A másik céljuk az a társadalom oktatással kapcsolatos szemléletének alakítása volt. A küldetésnek az elnöke különösen fontosnak tartotta, vagy tartja, hogy a szülőkből a politika által is érzékelt nyomást gyakorló csoport váljék. Írt egy nyílt levelet is erről a Válasz Online-ban. Mi a baj a magyar szülőkkel?
Igen, ez a Lakatos Máténak az elnökünknek a szívügye, vagy az egyik ő megközelítése. Szerintem nincsen baj a szülőkkel.
Féltem, hogy ezt mondja.
Szerintem ilyenek vagyunk emberek. Tehát, hogyha nekem vannak gyermekeim, és elküldöm a gyermekeimet, és ők jó oktatási intézmény, vagy nem is azt mondom, hogy jó, tehát egy olyan oktatási intézményben vannak, ahol valami történik, és hogyha mondjuk én egy magasabb státuszú szülő vagyok, akkor erre esetleg magánórákkal rá tudok építeni. Tehát, hogy még arra sincsen igény egyébként, hogy ilyen nagyon-nagyon profi oktatásban részesüljön, de hogyha a komparatív előnyöm megvan a többi...
Hát most sorolta föl, hogy mi a baj a magyar szülővel.
Ilyen értelemben baj, csak azt mondom, hogy ez nagyon idealisztikus lenne azt gondolni egyébként, hogy egy olyan szolidáris szülői közösség országos szinten ki tud alakulni, amely mondjuk a magyar közoktatás teljes ügyét, probléma térképének a horizontját.
Mert addig, amíg kimentem a gyerekemet belőle, hát, vagy rá tudok segíteni.
Igen, most szerintem fontos, hogy ilyen értelemben alakuljon a szülői társadalom, de azért az emberi természetet ismerve azért elsődlegesen a saját fájdalmunkra, vagy a saját hiányunkra tudunk reagálni. De azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 2 évben igenis történt változás. Tehát szerintem egyre többen beszélgetnek szülők is arról, hogy az oktatás ügyét hogyan lehetne előmozdítani. De most, minthogyha összeért volna más területekkel is. Tehát most már egy mértékadó közgazdász is azt mondja, hogy ez már nem csak arról szól, hogy a gyerekeink jövője, hanem hogy a...
Bezárul-e Magyarország a közepesen fejlett országok csapdájában?
Pontosan. Tehát, hogy egy teljes foglalkoztatottság mellett, csökkenő népességgel, alacsony hatékonyság mellett, ebből a képletből egy nagyon logikusan az oktatásba való befektetés az, ami kiutat vezethet. Tehát én úgy látom, hogy ez egy közbeszéd egyre több területén jelenik meg, hogy ez igenis fontos. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az én gyerekem eljut-e valahova, hanem hogy milyen országba szeretnénk élni, és minthogyha valahogy ez egy kicsit bekerült volna jobban a közbeszédbe, ez ennek a 2 évnek talán a gyümölcse, most nem mondjuk.
Örülök, ha így látja, mert nekem meggyőződésem, hogy a magyar szülő alapvetően gyerekmegőrzést vár az iskolától, és hogy azokat a frontális pedagógiai módszereket, ahogy őt tanították, azokat lássa vissza. Ez a kooperatív tanulás, epokális módszer, ezek ilyen zavaros cuccok.
Azt gondolom, hogy alapvetően igen, de hogy én érzékelek elmozdulást, és megint csak ugye a mi iskolánk azért nem az átlagot neveli, de ebbe a szülői közegbe, amivel én kapcsolatban vagyok, azt látom, hogy egyre inkább van egy érdeklődés az iránt, hogy hát ez mégiscsak egy szakma, milyen módszerek vannak, stb. Tehát én úgy érzem, hogy az elmúlt 10 éven belül is ebbe történt változás, és itt akkor visszautalok a Máténak. Ki az, akit mi meg tudunk szólítani? Azért mi egyháziskolás tanárok valamilyen módon a helyi elitnek az egyik részét, egy szeletét tudjuk megszólítani, és hogyha már ebbe az elitbe tudunk egyfajta impulzust a diskurzushoz hozzájárulni, a közoktatásról való beszéddel, vagy az, hogy jelezzük, hogy itt milyen lehetőségek vannak, az már egy hatás.
Akkor menjünk egy kicsit mélyebbre.
Menjünk.
Az egyházak, illetve a különböző vallási közösségek, az egyházüldözés, vagy az egyház megtűrése idején alatt különösen egy sajátos szubkultúra, mondhatjuk. Egy erős közösségtudattal, ahogy mondta, a hasonló szocializációs intézményekkel, szabadidős munkahelyi hálózat, tehát ez egy nagyon erős közösségkovácsoló szocializációs eszköz. Az előbb már említett Lakatos Máté egyik nyilatkozatában olvastam, hogy ebben a közegben érzem otthon magam. És hát azt gondolom, ez önre is biztos, hogy igaz lehet.
Inkább azt mondom, hogy ebben a közegben otthon érzem
hogy
magam,
otthon érzi magam,
de máshol, de máshol is. Nem feltétlenül.
Na most az a kérdésem, hogy az önök fellépése, az mennyire zilálja ezt szét önök körül?
Mindenképpen jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ez, hogy nem a mi fellépésünk zilálja szét, hogyha itt mondjuk egy közösségről beszélünk.
Azokról a szülőkről, azok, akik odaadják a gyereküket, akikkel együtt cserkészkedtek, akikkel hétvégén elmennek a gyülekezet kirándulására.
Tehát, hogyha valami szétzilálja, az a polarizált társadalom. A törzsi gondolkodás, ami a pártpolitika leszivárgása ebbe a közegbe. Most amennyire én tapasztalom, nyilvánvalóan ennek a keresztény közösségnek egy jelentős része sokkal inkább az egyik politikai oldalhoz húz.
És azt kritikátlanul elfogadja. Így az oktatási intézkedéseit is.
Távolról így is lehet mondani, közelebbről azért ennél jóval árnyaltabb a helyzet. Tehát nem feltétlenül kritikátlanul, talán beárazva, hogy összességében még mindig jobb így.
Én mint úgy a Gyurcsány.
Igen. Én úgy látom, hogy ez a kritikátlan elfogadás, ez egy picit ennek a közegnek a legalábbis az értelmiségi részébe, és azért ennek a közegnek egy jelentős része értelmiségi, egy picit kikezdődött. Sokan lettek, akik pont ezt a kritikátlanságot veszítették el ez alatt a két év alatt. És szerintem ez is egy pozitív hozadéka ennek a történetnek.
Megszólalnak a reformkommunisták, ahogy a 80-as években láttuk. Majd elkezdődnek a pártból való kizárások.
Én nem szeretnék ilyen párhuzamokat, mert szerintem az már egy nagyon jó iránya a közbeszédnek, hogy azt mondja, hogy én összességében mondjuk ezt vagy ezt a pártot támogatom a választásokon, de én is úgy látom, és talán a velem mondjuk egy pedagógussal, tehát egy belső megélésről történő beszámoló után úgy látom, hogy ezen a területen lehet, hogy az én általam nagyon kedvelt párt, az mégsem teljesít olyan jól. Szerintem ez egy jó dolog.
Hogy és ez talán más hivatásrendeknél is megfigyelhető, orvosoknál is, vagy bírák körében is megfigyelhető.
Így van, tehát hogy nagyon fontos szerintem egyébként, hogy a mi közegünkben azért nagyon sokan, igenis az egyik
hát mondjuk ki fideszesek. Pár.
Igen, fideszesek. Én magam is szavaztam, vagy szóval hogy ez a Fidesz.
Én is.
Tehát én nem azt kérem senkitől, hogy ne, hogy a párt szimpátiáját
tegye félre,
hanem az, hogy a szakpolitikai kérdésekben, így az oktatásban legyen nyitott az érvek.
Na akkor nézzük meg ezt egy kicsit, mert ugye a harmadik céljuk az volt, önt idézem, hogy szakmai alapon építő jellegű kritikát fogalmazzanak meg a kormányzat felé, ezzel segítve a munkájukat. Ezzel elértek valamit? Lett bármilyen kapcsolatuk az oktatás irányítással az elmúlt két évben?
De ezt látni kell, hogy mi egy nagyon-nagyon pici, egy mikroszervezet vagyunk, de ennek ellenére nyilván a kapcsolati hálunk és a bekötésünk az teljesen más. Minket, mint szervezetet még nem fognak sehova se hívni. De mondjuk, hogyha minek hívják ezt a social media, tehát akár ilyen a kapcsolati hálóba megnézzük azért, egy-két
kattintás. És ott van Lannert Judit. Mondjuk egy
bárki,
szakértő, egy ismert szakértőt mondta.
Igen, ismerem a Lannert Juditnak a nagyon szimpatikus gondatait. Nem csak hát a kormányból, vagy az oktatás irányításból, és akkor ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy hát ti már egy ilyen komoly szervezet vagyunk, üljünk le tárgyalni, de hogy nálunk sokkal könnyebben ki tud alakulni egy olyan, hogy menjünk el egy teára, menjünk el egy kávéra informálisan, és beszéljük át ezeket. Ezekre nekünk lehetőségünk van a kapcsolati hálónknál fogva, és ezekkel azért igyekszünk élni. Most nyilván ezek nem hivatalos tárgyalások.
Pont ön nyilatkozta azt, hogy arra lenne a legnagyobb szükség, hogy elkezdődjön a párbeszéd a oktatáskutatókkal, tanárképzőkkel, szakpolitikusokkal, hozzátette már, ha vannak ilyenek, az érdekképviseleti szervezetekkel és egy lassú, bonyolult munka eredményeként megszületne az oktatási stratégia. Ezt hívják kormányzásnak egyébként, ezt ön mondta, nem én?
Ezt én mondtam.
Idézet vége.
Nagyon jó fölkészült.
Valóban ezt hívják mondjuk így más helyeken kormányzásnak, de nem egy olyan típusú rendszerben, amiben mi élünk. Emlékszünk, a miniszterelnök mit mondott egykori oktatási miniszterének, Pokorni Zoltánnak, amikor a 10-es évtized elején, amikor a nagy oktatási reformot megcsinálták, hogy mondta, hogy jöhetsz nekem a számokkal, Zoli, én máshogy látom a világot. Tehát a szakpolitika, a szakpolitizálás azért az egy általános elemző vélemény, a kormányzást kevéssé befolyásolna. Magyarországon tud mondani egy-két olyan szakértőt, akiről tudja, hogy befolyása van a mostani oktatáspolitikára, mondjuk Takaró Mihályon kívül, mert őt én is tudom. Mert régen tudtunk, tehát tudtuk, hogy a Porogi András, aki a Toldi igazgatója, ő ugye benne van a Pokorni oktatási csapatában, tehát tudtunk ilyeneket. Most ilyeneket nem tudunk, de lehet, hogy ön tud.
Azért ebben a világban nem vagyok annyira benne. Ugye én azért tanár vagyok teljes állásban, és talán az átlag hallgatónál tájékozottabb vagyok közoktatási kérdésekben, de nem vagyok semmiképpen sem szakértő, meg ilyen hátsó think tankeknek a munkatársa. De mondjuk egy, akinek így a neve eszembe ötlött, nem feltétlenül a kormányhoz, de mondjuk az MCC-hez köthetően a Setény János, hogy most neki milyen hatása van, azt nem tudom, de tudom, hogy ő is személyesen nem ismerem, tehát a vele készült interjú. Volt, tehát, hogy neki is, ő is a fontolva haladás, szóval finoman, minthogyha próbálna azért hatni a racionális működésre.
Ön szerint miért nyújt ilyen alacsony teljesítményt az oktatáspolitika Magyarországon?
Akkor most ez már egy...
Állítás.
Egy állítás, igen, meg ugye most már egy kicsit azért ilyen közpolitikai vizekre evezünk. Hát szerintem ma Magyarországon a közoktatás nem prioritás a kormányzásban. Ez kijelenthető.
Igen, nyilván, Setény is elmondta nekünk az interjúban.
Tehát nyilvánvalóan, hogyha megkérdezünk egy politikust, azt fogja mondani, hogy fontos. De hát ő körülbelül az összes közügyre azt mondja, hogy fontos. A prioritás meg az azt jelenteni, hogy amikor szelektálni kell közöttük, akkor ezt mondjuk mondjuk a költségvetésnek az első sora, vagy az első 10 sorába benne van a közoktatás. Úgy látom, hogy nem prioritás, nem sokkal inkább maradék elven. Én azt feltételezem jó szándékkal a kormányról, hogy ha van pénz, akkor szívesen ad a közoktatásra. Ha kevés a pénz, akkor a sor végére rakja, és hát most éppen nem jutott. Én szerintem ez történt az elmúlt években. Szerintem ennyi történt, ilyen egyszerű.
Miközben a szakpolitikusok, szakértők azt mondják, hogy
hát én most már az előbb és most már gazdasági szakemberek is egyre inkább kongatják a harangot, hogy ez nem csak arról szól, hogy a gyermekeink egyébként tudnak-e, nem tudom, toldit szavalni, hanem arról, hogy a gazdasági fejlődésünk az meg fog rekedni egy bizonyos szinten. Előbb-utóbb, nem azonnal, de mondjuk 10 éves távlatban a közoktatásra fordított költségek. Ez egy befektetés is.
Azt mondta, hogy segíteni akarnak a kritikájukkal a kormánynak, nem? Állnaivitás ez?
Nem tudom. Jó. Úgy gondolom, hogy van egy fa, most nem a kormány a fa, amit ki kell dönteni, de mondjuk, ahogy nem foglalkozik mondjuk a magyar közbeszéd, vagy a kormányzat megfelelően a közoktatással, és mondjuk ezt ki kéne dönteni ezt a problémát, minden csapás szerintem számíthat. Most a csapás adta megszólalást, értem, egy informális beszélgetés, egy kávézást, egy olyan ember, akinek hatással lehet rá.
Azt mindig hangsúlyozzák önök a küldetés vezetői, hogy szakmai alapon jelzik az észrevételeiket, nagyon kerülni akarják annak a vágyát, hogy pártpolitikai céllal teszik ezt, jelentsen bármit is ez a pártpolitika, mert hogyha most azt mondja egy oktatási szakértő, netán a pedagógusok szakszervezete, hogy hiba volt 16-ra levinni a tankötelezettség, kötelezettség, és azt mondja egy párt is, attól még ez, egy pártnak is vannak oktatási szakértői, tehát azt akarom mondani, hogy a szakpolitika is politika.
Mindenképpen. Én azokat tartom veszélyesnek, amikor azt mondják, hogy oké, de mondjon le, vagy ez ezzel a társasággal nem képzelhető el. Tehát azért ezeket a hangokat lehet hallani. Valaki nyíltan ki is mondja, hogy amíg ez a jelenlegi kormány van hatalmon, addig előrelépés nem várható.
Szóval akkor ön azért nem gondolja azt, hogy aki kritizálja a magyarországi oktatáspolitikát, az pártpolitikai céllal teszi?
Én azt gondolom, hogy nem kevesen azzal is teszik. De megint ezek összefonódnak. De szerintem vannak olyanok, akik nem pártpolitikai céllal teszik, de ők meg nagyon meggondolják, hogy meg mind szólaljanak meg, mert ez egy olyan terület lett, tényleg ez a tojásokon való táncolásnak az esete. És az is, hogy én mondjuk itt így nyilatkozok, lehet, hogy tőlem is megkérdezik, hogy András, mi volt ez itt a Szabad Európa Rádióban. Tehát, hogy...
Ajaj.
Nem, ez simán előfordulhat. Azért, mert ilyen társadalomban élünk.
Látsunk akkor egy témát. Az egyházak és az egyházi iskolák a nemzeti együttműködés rendszerének, a társadalmi újraelosztásának az egyik kedvezményezett csoportja, ezt ők sem tagadják. Még akkor is, hogyha számtalan dilemmát okoz egyházak vezetői, hívei, alacsonyabb szintű egyházi munkatársak körében ez a sajátos viszony. Hogyan viszonyulnak önök ehhez, vagy ezzel nem kell foglalkozniuk, és szokták-e a diákjaik ezzel szembesíteni önöket? Tanár úr, hát mi egy privilegizált csoport vagyunk most.
Azért itt van egy elég erős burkolt állítás, vagy nem is burkolt, hanem kimondott állítás, hogy ez a privilegizált, kedvezményezett helyzetben.
Hát az újraelosztásban mindenképp.
Nyilvánvalóan távolról nézve megint csak azt mondhatjuk, hogy van az egyház, és hogy az egyház úgymond kedvezményezett. Beszéljünk az iskolákról. Ugye itt mondtam, hogy nem egyház van, hanem itt fenntartók vannak. Autonóm, sokkal inkább autonóm szereplők, mint amennyire mondjuk távolról tűnik. Lehet, hogy távolról ez a megfogalmazott állítás, ez egy ilyen sematikus, leegyszerűsítő, és hogyha valaki mondjuk nem lép közelebb, akkor ez távolról én elfogadom, hogy ez így tűnik. De hogyha valaki közelebb van, és én egy picit közelebb vagyok, látom, hogy rengeteg autonóm fenntartó van. Azt látom, hogy ezek nagyon különbözőképpen reagálnak. Valamelyiknek nagy a intézmény éhsége, és valamelyiknek meg kevésbé. Valamelyik nagyon komoly szakmai előkészítés után vesz át intézményt, vagy valaki kifejezetten nem vesz át intézményt, mert úgy érzi, hogy szakmailag, vagy pedig humán erőforrásba
meg azon
nincs
a településen nincsenek jelent, mint
vagy nincsenek egyház. Jelen, és van, aki pedig talán kicsit túl terjeszkedik, és ahol mondjuk a hívő szám alapján nem lenne mondjuk indokolt, ott is átvesz, vagy ott is, ahol mondjuk nem tud lelki szolgáltatásokat nyújtani, most bocsánat a kifejezésért, tehát mondjuk nem tud mondjuk egy iskola lelkészt teljes állásba abba az intézménybe. És itt szerintem azért nagyon nagyok a különbségek ebben. Lehetnek olyan helyzetek, vagy olyan fenntartók, ahol talán indokolt indokolatlan volt az intézményi átvétel. Szerintem ezt egyesével kell megnézni, és nem tartom kizártnak, hogy van ilyen. Finoman fogalmazva.
Azt tudjuk, hogy az egy, amiről most ön is beszélt, hogy bizonyos egyházak Szküllák és Karübdiszek között lavíroznak, vannak saját intézményi érdekeik érthetően, amely például azt is magyarázhatja, hogy miért vesznek át intézményeket. Van egy feladatuk a társadalom megszólításával, amit a vallástalanodás különösen indokolt át ez, és van a veszély, a politikai kereszténységnek a veszélye, amit minden egyházi ember tud. Ezek között próbálnak lavírozni, vagy dönteni helyzetről helyzetre. Önöknek, mint egyházi iskolai tanároknak nagy a függetlenségük? Tehát magukra tudják csukni az osztálytermők ajtaját?
Mivel kapcsolatban?
Ezekkel a kérdésekkel, mondjuk az, hogy Magyarországon azért a kormány deklaráltan a kereszténység egyik utolsó védőbástyájaként jeleníti meg magát. Önök egy olyan korosztályt tanítanak, amelyik a társadalmi igazságtalanságokra különösen, meg mindenféle igazságtalanságra különösen ki van hegyezve. Tehát vannak-e ilyen diskurzusok a diákokkal? Lehetnek-e?
Azért a diákok érdeklődésének a homlokterében nem ezek a kérdések vannak, hanem sokkal inkább azért ők a saját, mondjuk, hogy a tinédzserekről beszélünk, de hogyha nyilván kisebbekről beszélünk, alsóban, vagy ugye, esetleg óvodában, nyilván nem ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a pedagógusok. Talán ez inkább gimnáziumi korosztálynál lehet releváns, nem ez a kérdés. Igen. De a gimnázium is egy olyan, hogy ott is azért a saját életük, vagy a kihívásokkal vannak leginkább elfoglalva a diákok, és előfordulhatnak egyébként egyéb kérdéseik, ahol egy jó pedagógus a diák kezdeményezésekre, diák kérdésekre egyébként válaszol, főleg, hogyha mondjuk annak a...
És nem kell a kanonizált választ adni.
Nem. Sőt, szerintem az hiteltelenné tenni a diák szemében.
A kanonizált válasz sem annyira kanonizált, ahogy látjuk most. Igen, Ferenc pápa és mondjuk abszolút, a Magyar Katolikus Egyház vezetői között azért van egy kis diszkrepancia.
Nyilvánvalóan ez nem feltétlen tanórán van ennek a helye. De azért mi nagyon sok nevelési helyzetbe kerülünk a diákokkal, kirándulások, stb. És ott akkor hát tanár úr hogy látja? És szerintem itt jó beszélgetések tudnak kialakulni. Nyilvánvalóan fontos, de szerintem ez egy alapvető pedagógiai dolog, hogy egy tanár inspiráljon, elgondolkodtasson, véleményeket villancson föl, semmiképpen sem kijelentsen. És most egy gimnáziumi korosztályról beszélünk, ahol felnőtteket nevelünk, vagy nevelünk, hozzájárulunk ahhoz, hogy ők megtalálják a saját véleményüket.
Tehát kételkedésre is nevelik, kritikára nevelik?
Abszolút, szerintem ez része a gimnáziumi oktatásnak, akár egyházi, akár nem egyházi, persze.
Ön szerint meg lehet hívni egyházi iskolába deklaráltan ellenzéki művészt?
Hallom a... Kihallom a...
A konkrét esetet a kérdésből?
A konkrét esetet a... Hát... Ahogy lehet látni, hogy azért ez egy érzékeny dolog volt. Nem a mi intézményünkben történt, én úgy hallom egyébként, utána kérdeztem, hogy egy jó hangulatú beszélgetés volt, tehát nem pártpolitikai dolgokról esett szó, hanem művészeti dolgokról.
Oké, de nem a konkrét eset értékes. Hát, persze ez indukálja a kérdést, de igen, tehát, hogy ad abszurdum elképzelhetőnek tartja-e, hogy...
Én ad abszurdum elképzelhetőnek tartom, de egy magyar viszonyok között azért ezt nagyon óvatosan, transzparensen kell csinálni, és lehet, hogy ezzel kapcsolatban voltak, talán a transzparenciával kapcsolatban voltak kritikák.
Akkor azt már meg se kérdezem, hogy fölvehet-e egy egyháziskola ön szerint egy világiból tüntetések, tiltakozások miatt kirúgott talán, de ja, akkor ezt meg se kérdezem.
Nem, ezzel kapcsolatban sokkal szívesebben válaszolok. Persze. Hát intézményvezető helyettesként azért ugye ez a humán erőforrás menedzsmentnek valamilyen módon én is a részese vagyok, ugye mennek el, újakat kell fölvenni. Én szerintem persze, hát miért ne adhatnák be? De ez szerintem se előny, se hátrány nem jelent egyébként egy ilyen interjún. Tehát miért lennének kiírva, hogyha mondjuk egy kiváló szaktanáról
hát
van szó.
Biztos, hogy tudni fogja, hogy a Kölcseiben tanított egészen mostanáig, és most akkor miért nem ott tanít? Szóval azt mondja, hogy fölvenni, ha megfelelőnek tartja.
Megint csak nagyon sok autonóm fenntartó van, nagyon sok igazgatói mentalitás, de én nem ezt tartanám kritériumnak, hogy most őt elbocsájtották, vagy nem. Sokkal inkább az, hogy mondjuk belefér a tantestületbe, tud-e együtt dolgozni. Nyitott egyébként a hitnek a dolgaira, ami azért nálunk minimum elvárás a tanárok.
Egyébként, ha már ide eljutottunk, mi az egyházi iskola és a tanáraiknak a célja? Tehát segíteni a országot, a társadalmat, hogy Isten országa fele haladjon, vagy pedig a gyerekeket abban, hogy a képességeiket minél jobban kibontakoztathassák, hogy minden oldalúan fejlett személyiségé, ahogy ezt általában a pedagógiai célok között felszokták. Tehát ez a két cél, a társadalmi és a klasszikus pedagógiai ütközhet-e az önök esetében?
Itt erről nagyon sokat tudok beszélni, és akár ilyen misztikus dolgokat is be tudok hozni. De egy anekdotával hadd kezdjük, hogy Jelenis tanárról, a piarista híres szerzetes tanártól megkérdezték, hogy milyen a katolikus tanár. És akkor ő azt mondta, hogy jó. Tehát, hogy igazából én nem látok ellentétet azba, hogyha valaki keresztényként tanár, meg nem keresztényként tanár, mondjuk szakórai szempontból. De nyilván itt egy nevelési szempont a fő kérdés. És akkor itt én mondom a saját ilyen misztikus megélésemet, hogy szerintem egy tanár valamilyen módon hozzájárul a teremtésnek a kibontakoztatásához. Hívők vagyunk, Isten teremtette az ember, de hát mindenki látja, hogy nem úgy teremti az Isten az embert, hogy lepottyannak kifejlett egyedek, érzelmek, és mindenfajta intelligenciával megáldva, hanem egyfelől már magában az, hogy létrejöjjön egy emberi egyed, abban az emberek segítkeznek, egy szülőpár, és utána pedig egészen kicsitől kezdve ugye ránk van bízva, és nyilván fejlettebb társadalmakban már az iskola rendszer az, amit létrehoztunk erre, hogy ezeket az úgymond ember palántákat valahogy fölneveljük. És ebben nyilván benne van az, hogy az isteni teremtésnek a kibontakoztatása, az, hogy értelmileg fejlődjön, érzelmileg fejlődjön, lelkileg fejlődjön, és hogyha mi ezt megtesszük, tehát, hogy ennek a Isten teremtményének a kibontakoztatásához mi hozzájárulunk, ezzel egyébként a társadalom javát is szolgáljuk, az ő egyéni javát is szolgáljuk, és természetesen Istennek az országát is. Tehát, hogy én ebbe egy csodálatos egységet látok, nem pedig ellentétet. És most ez ilyen nagyon bután és rám misztikusan is, különösen nem hívőknek ez ilyen furán hangozhat, de amikor én mondjuk belépek egy osztályterembe, nekem ezek a gondolatok ott vannak valahol hátul, hogy én itt egy olyan fantasztikus munkába veszek részt, ahol szóval a jó Istennek a munkatárs lehetek. El is érzékenylök rajta. De hogy igen, ez
jó lehet így tanítani.
Igen. De ez nem én csinálom, és nem én nyomom le a torkán, itt én próbálom segíteni azt az embert, hogy ez benne kibontakozzon.
Akkor egy szikárabb téma a végére. Téma, megjött a pénz. 32%-os fizetésemelés januártól. Tavaly is volt egy 10-es. Mit szeretnének még?
Hát én egy kicsit azért most szomorú vagyok, mert a feleségemmel volt egy ilyen belső viccünk, ő mindig mondta, hogy akkor mikor veszünk, nem tudom, új mosógépet, vagy mikor viszem el színházba, és hát ugye a válasz az mindig az volt, hogy majd, ha megjönnek a brüsszeli pénzek. Kezdem a szubjektívvel, nézzünk utána a számok mögé, megnézzük meg a nagy képet, jó? A szubjektív az, hogy azért, aki azt mondja, hogy ennek nem örülünk, az, tehát ennek nagyon
az
kamuzik. Emlékszem, hogy most már nem tudom, hogy tanítási nap volt, vagy már ott nagyon az utolsó napok egyike decemberben, amikor megjött a Mikulás. Tehát ugye volt egy sajtótájékoztató, ahol volt egy ilyen bejelentés, amit minthogyha hihetőnek tűnt volna. Ott voltunk együtt, végfutott a tantestületen, hogy hallottad. És volt egyfajta felszabadultság. Nem számítottunk rá. Én magam arra számítottam, hogy valamikor majd március környékén lesz esetleg valami, mert akkor szokott kijönni a KSH-nak a 2 hónappal később, a diplomás átlagbérhez. És ugye volt azért a kormánynak egy ilyen vállalás az RRF pénzekért cserébe, hogy 72%, majd 80%.
Igen, hogy el fogja érni a diplomás
átlagbérnek. Így van.
Tehát a 6-ra, vagy nem is tudom.
Így van. Tehát 25-re eléri a diplomás átlagbér 80%-át. Benne van nekünk egy ilyen unió felé az RRF pénzekért vállalt, ha jól tudom, ez még mindig él egy ilyen vállalásunk. Tehát ahhoz, hogy jöjjön még több pénz, akkor ennek az ütemezésnek is azért meg kell valósulnia. Na, szóval jó hangulat volt ezzel kapcsolatban. Most ugye most a számokat nézzük. Azért januárban a teljes álláshoz kötelező óraszám 8%-kal nőtt 22-ről 24-re. Azt tudom, hogy nagyon sokaknak egy tényleges óraszámuk csökkenését jelentette, de nálunk mondjuk a mi iskolánkban ez 8%-os munkateher növekedést. És ha azt nézzük, hogy kijöttek a KSH adatok, és mondjuk egy átlag pedagógusnak a fogyasztói kosara az elmúlt egy év 20%-kal megnövekedett.
Az előző évben meg még inkább, ez a 32%-ot az elmúlt 2 év infláció totál elviszi.
Igen,
de attól még most jön meg.
Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen pozitív nullába vagyunk, de most megint visszakanyarodva, tehát ennek a semminek is úgy tudunk körülni, mint hogyha valami lenne, mert azért az elmúlt években sok hivatáscsoportban azért rálércsökkenés történt. Most azért legalább szinten vagyunk.
Most ezzel.
Ezzel szinten vagyunk. Na most És akkor nézzük a nagy képet, és szerintem ez a legfontosabb. Nyilvánvalóan jó, hogy mondjuk a pedagógusok nem áramolnak el. A mi tantestületünkben is többen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy megvárják, hogy jönne. Nem mondok fel a státusztörvénynél, megvárom, milyen tavasszal, és most lehet, hogy ők azt mondják, hogy oké, maradunk. De hogy voltak billegők, és szerintem ezek között a billegők között többen maradni fognak, még az is lehet, hogy lesznek olyanok, akik visszatérnek a pályára, az még szuperebb lenne. De a nagy kép az mégis az, hogy egy közoktatási rendszer akkor lesz jó, és ez nem a tanároknak, hanem akkor lesz a diákoknak jó, akkor lesz a gyermekeinknek, az unokáinknak jó, hogyha ez a pálya vonzóvá lesz, és olyan tanárok érkeznek a pályára, akik egyfelől ügyesek, jók, ez a hivatásuk, és a pénz miatt nem azt mondják, hogy nagyon szívesen tanítanék, de nem vállalhatom be, mert mondjuk a családot szeretnék fönntartani. Tehát a fő kérdés az az, hogy elégséges lesz-e ez a 80% ahhoz, hogy kiváló tanáraink legyenek. És ugye tudjuk, hogy ez egyébként a pénz az egyik rész, és azért vannak egyéb kérdések is, milyen a munkahelyi környezet, mennyire megbecsült a szakma, stb. De a pénz egy fontos része. És én ebből a szempontból nézném ezt, hogy lehet, hogy elég lesz, de lehet, hogy nem.